Folytatódik a szabad esés, itt van velem a stúdióban Kovalik Natasa, a Native Method megálmodója, alapítója. Hello, Natasa!
Sziasztok!
Felkaptam a fejem arra, hogy van ugye személyiségfejlesztés, párterápia, vezetőfejlesztés, minden, ami kapcsolatba hozható általad legalábbis a lovakkal. És hogy te lovakkal tartasz olyan tréningeket, amiket eddig igazából emberekhez kötöttek, vagy pszichológushoz, vagy coachokhoz. És engem első körben az érdekel, hogy tegyük fel, hogy valaki túl van egy kiégésen, vagy egy erős krízisen, és mondjuk megkeres téged, miben különbözik a Native Method, vagy miben különbözik a tréning lovakkal, mint mondjuk eddig, ahogy említettem, coachokkal, vagy pszichológusokkal zajlottak ilyen tréningek.
Hát van erre egy ilyen kicsit szárazabb definíció, hogy ez az állatasszisztált a tanulásnak a mesdjében található, ez az önismereti módszer lovakkal. Nem csak lovakkal, hanem egyéb állatokkal is lehet egyébként hasonló terápiás vagy önismereti módon foglalkozni, és ez a definíció, hogy ez egy kísérleti tanulási forma, ahol a kapcsolódáson van a hangsúly, és ez nem azt jelenti, hogy mi trénerek kísérletezünk az emberekkel, hanem azt jelenti, hogy olyan helyzetekbe hozzuk őket, ahol saját magukról tudnak tanulni, olyan helyzetekben, amikben valószínűleg így a mindennapokban nincsenek benne.
De hogyan?
Erről is fogok beszélni.
Léci.
Ez egy élmény alapú tanulás tulajdonképpen. Abban különbözik, ahogy így mondod ezt, hogy miben különbözik a coachingtól, vagy a pszichoterápiától, hogy itt van konkrét élmény, ami mozgáshoz köthető, ami szagokhoz köthető, ami képekhez köthető, testérzetekhez, és nagyon nagy érzelmeket mozgatnak ezek a helyzetek. Itt a lovak, azok gyakorlatilag társként vannak a trénerrel, párban dolgozunk velük tulajdonképpen, és azt gondolom, hogy a legnagyobb ilyen, ami engem a legjobban megfog ebben, az, hogy nincs verbalitás. Ugye a ló az nem tud beszélni, a lónak nincsenek előítéletei, hogyha te megjelensz, ő egy menekülő állat, egy zsákmány állat, aki ott a helyzetben reagálni fog arra, hogy te hogyan hatsz, hogy te amit kérsz, abban következetes vagy-e, hogy te mennyire kommunikálsz tisztán, anélkül, hogy ezeket a dolgokat verbalitáson keresztül fogalmaznád meg. És hogy ezt hogyan csinálják, egész egyszerűen az érzékszerveik azok sokkal élesebbek, mint az emberi, és sokkal jobb a szaglásuk, a hallásuk, a látásuk, és ráadásul olyan menekülő állatok, amiknek nincs szarva, tehát nem tudja megvédeni magát azzal, hogy támad. Az egyetlen szuper képessége az, hogy egyrészt gyorsan tud futni, de hogy ennél még...
Le tud rúgni.
Igen, de hogy nem azt fogja választani, hanem a menekülést fogja választani első körben, és ez az érzékenysége az, ami így a szuper képessége, hogy így gyakorlatilag így monitorozni tud, és le tud szkennelni, és látni fogja, hogy te most éppen félsz, te most éppen ideges vagy, te most éppen nyugodt vagy, te most éppen hogyan vagy jelen egy bizonyos helyzetben, és erre fog visszajelzést adni.
Érdekes egyébként, mert ez a félelem felmerült bennem, hogy emlékszem, hogy láttam egyszer egy videót, ahol egy ilyen ló gondozó éppen, nem tudom, azt hiszem, hogy mosdatta a lovat, és nem tudom, hogy valahova olyan helyen nyúlt, vagy nem tudom, mi történt, de egyszerűen lerúgta a ló az embert. Nem tudom, hogy túlélte, de eléggé csúnyán nézett ki ez a helyzet. És hogy például eszembe jut az, hogy aki például ilyen félelemekkel küzd, azt még ezt is le kell küzdenie, de hogy utána valószínűleg elég egészen más ajtó nyílik ki előtte. Sokan vannak, akiknek ilyen fóbiáik vannak?
Abszolút, és nagyon sokan jönnek úgy, hogy félek a lovaktól, de valahogy vonz is. Hogy nagy, és akkor vannak ezek, hogy igen, láttam videókat, meg elől harap, hátul rúg, de azért a legtöbb lókiképző azt mondja, hogy minden ilyen helyzet, amiről te is beszélsz, az emberi hiba.
Igen, de a ló hiba, amiről nem tudsz
az alapvetően nem támad, akkor támad, hogyha ő jelez, mielőtt támadna. Van erre egy ilyen 4 lépcsős folyamat, hogy először csak a fülét fordítja feléd, aztán emelgeti a farkát, aztán a farát, és utána jön a rugás, tehát hogy van egy arckifejezés is még ezelőtt. De ettől függetlenül persze lehetnek olyan lovak, akik mondjuk így nem olyan körülmények között élnek, ami méltó, és akkor az agresszió, meg a frusztráció az gyűlik, és akkor történnek ilyen helyzetek. De hogy igen, szóval, hogy aki úgy jön, hogy fél, annak mindig örülni szoktam, mert hogy ott így sokkal több és nagyobb tér nyílik, mint az, hogy én félek a lovaktól, mert hogy a félelmeivel fog dolgozni. Az ismeretlentől, attól, amit nem tudok irányítani rögtön, az új helyzetektől, és ahogy így a lóval halad előre, ugyanúgy el tudunk kezdeni reflektálni arra, hogy ez az életében hogyan jelenik meg, és mi az, ami itt helyben működött, és ezt hogyan tudja mondjuk továbbvinni így a lovardán kívülre.
Ez milyen érdekes, hogy a lovakkal való kapcsolat az, az ilyen történelmi jelentőségű, de hogy azért ezek így kikopnak szép lassan hogy az idők során. Nyilván van, aki ezt tovább gondozza, de hogy nincs benne az embereknek, hiába van nemzeti vágta, de hogy nincs benne annyira az embereknek a mindennapjaiban az, hogy a lovakkal egyébként mi együtt élünk. Tehát, hogy már nem tudom mióta, de hogy ez egy ilyen nagyon szoros együttélés, akár mint az ember és a kutya kapcsolata. Szóval, hogy ezt el kell fogadni, hogy ez egyszerűen változik a világ, vagy hogy ez egy ilyen eléggé eszenciális kérdés.
Szerintem semmit nem kell csinálni, így meghalni kell, de egyébként meghalni kell csak, de semmi más nem kell csinálni az életben. Ezt az egyik terapeutám mondta még, és nagyon megmaradt, de hogy én azt gondolom, hogy nem kell, viszont igen, a lovak, a ló az a leggyakrabban használt szimbólum a művészetekben. Mindenkinek benne van valamilyen szempontból így a kollektív, nem tudom, emlékezetében a ló. Egyrészt ugye Jung is és Freud is dolgozott ezzel a szimbólummal, másrészt pedig én hiszek abban, hogy mi alapvetően így nagyon régen éltünk így törzsekben, állatokkal, terelő, pásztorális kultúrában, valaki egyszer egy ponton úgy döntött, hogy úgy érdekes lenne felülni egy ló hátára, és akkor ez így ott így elterjedt valahogy a világban. Tehát, hogy ez bennünk van, és vannak olyan emberek, akik így vissza szeretnének ehhez találni, vagy nyúlni, és ők keresni fogják ezeket az alkalmakat, de azt gondolom, hogy minden ilyen állattal való, ugye a kutyákkal, vagy a lovakkal való kapcsolódás az arról szól, hogy a természethez hogyan tudunk közelebb kerülni, hogy a saját állati lényünkhöz hogyan tudunk visszatalálni, ami így egy picit így verbalitás előtti, ösztönös, intuitív, ahol így a szerepek annyira nincsenek előtérben, ahol én így önmagam tudok lenni. És aki ezt keresi, az fogja keresni ezeket az alkalmakat.
Én akkor eszembe jut a lovaknak az oldala, tehát az, hogy ők most haszonállatok ilyen szempontból? Vagy egyenrangú társai az embernek?
Itt most ebben a munkában, amit mi csinálunk, vagy úgy általában?
Hát most egy ilyen közösségben nyilván, ahol vannak lovak, és igen, most ebben a munkában.
Aha. Én abszolút társaknak tekintem őket, és ezt így abban is fejezem ki, úgyis dolgozom nagyon gyakran velük, hogy mondjuk egy zárt térben, tehát egy karámban vagy egy fedeles helyen, ami így le van kerítéssel, körbe van kerítve, de hogy ettől függetlenül ők szabadon vannak, és dönthetnek, hogy oda szeretnének-e jönni, vagy sem, hogy szeretnének, dolguk van-e most itt ezzel a helyzettel, kíváncsiak-e arra az emberre, aki ott megérkezik, szeretnének-e kapcsolódni, és sokszor dolgozom úgy, hogy mondjuk kint van több ló egy ménesben, és kimegyek a klienssel, és hagyom, hogy vagy a ló, vagy a kliens döntsön, hogy ki akar kivel lenni.
Volt már meglepő helyzet?
Volt,
persze. De a ló azt mondta, hogy nem. Uh-huh. Na, csak azért sem.
Igen.
És mit mondott a kliens? Ez nyilván sértő lehet egy picit.
Hát igen, ez mindig érdekes, és egy nagyon feltáró élmény, hogy belekerülsz egy helyzetbe, ahol mondjuk egy ló mondjuk így elmegy a másik irányba, és hogy ez sok mindenről szólhat rólad is, arról, hogy veled nem szeretne letni, de arról is szólhat, hogy éppen ott kiraktak kaját, és elindult abba az irányba, vagy volt rajtad ösztönök. Egy erős parfüm, és hogy sokszor ez így hasonló minta jelenik meg ebben a viselkedésben, mint ami az életben is, akár egy ismerkedős helyzetben, hogy na, elment mellett az a pasi, vagy az a nő, és ez biztos azért van, mert nem feltétlenül van azért, és ilyenkor igyekszünk megvizsgálni ezeket a helyzeteket, és megnézni, hogy ez milyen érzéseket kelt benne. De volt olyan is, hogy konkrétan tudom, vagy itt így látszott, hogy ő oda nem akar jönni ehhez az emberhez közel éppen akkor, és akkor dolgoztunk azon, hogy mi van benne éppen, mi történik. És
mármint ott... az emberben.
Igen, és ott például az volt, hogy annyira erős félelme volt, amit nem mondott el, tehát nem beszélt róla, de hogy így ugye ez ilyenkor a pszichofiziológiai folyamatokban, a testszakban, a pulzusban, a légzésben megjelenik, és a ló ezt tudja.
Ezt érzi, tudja, persze.
És ez neki nem biztonságos, úgyhogy vagy azt csinálja egyébként, hogy ilyenkor megpróbálja oldani a helyzetet, tehát közel jön. Nem történnek ilyen óriási nagy látványos dolgok.
Nincs dráma.
Tud lenni dráma, azt az ember csinálja, de hogy amikor így történik történik ez a kapcsolódás, akkor olyan dolgok történnek, hogy mondjuk közel jön, a feje fölé rakja aló a fejét, és elkezd szuszogni, és olyan, mintha kiszívna valamit így a fejéből. Tehát, hogy odaáll, és az idegrendszerével próbálja nyugtatni ezt a másik embert, aki erre
akarja, gondolom, hogyha akarja.
Hogyha nem, annak is oka van. Tehát, hogy akkor még az embernek magán kell egy kicsit azon dolgoznia, hogy olyan idegrendszeri állapotba kerüljön, amikor tud már odafigyelni és kapcsolódni, és mondjuk nem azt mondani, hogy menjünk, amikor úgy érzi, hogy nem, ez is ugye egy igény kifejezés, hogy ki tudom-e mondani, meg tudom-e mutatni mondjuk a sérülékenységemet, vagy az igényeimet ki tudom-e fejezni, és akkor ez már egy szuper téma, amivel utána lehet dolgozni.
A prekoncepcióknak a ledöntésében segít ez?
Rengeteget.
Tehát, hogyha nem tudom, valaki egy ilyen control freak, és azt mondja, hogy ő mindent tud igazából, mindenről megvan a véleménye jó előre. Itt hát nyilván itt nincs meset. Itt igazából itt az van, amit a ló érez, és nincs lehetőség a prekoncepciókra.
Hát igen, ha lehet.
Mekkora rádöbbenések vannak, milyen paffanások vannak egy ilyen helyzetben?
Elég nagy, de ezt sem úgy csináljuk, hogy ez bántó legyen. Mm. Szóval, ha már valaki belemegy egy ilyen helyzetbe, és odaáll, és tényleg beleteszi magát, akkor itt nyilván nem az a cél, hogy ő így megszégyenüljön ebben, hanem az, hogy valami fajta falat vagy gátat le tudjunk dönteni, és be tudjon menni az információ, ami, és ezek a falak, ezek általában, amikről beszélsz, ezek a prekoncepciók, meg ezek az ilyen rögzült elképzelések saját magáról, vagy a helyzetekről. Egyébként most már egyre több cég dönt úgy, hogy vezetőfejlesztésre hozza hozzánk az embereket. Pontosan ezért, mert hogy...
És milyen eredményekkel?
Nagyon-nagyon pozitívak.
Érdekel, hogy egy csapatépítő tréning is van, meg nem tudom, vezetőfejlesztés.
Igen.
Szóval ezek maradandóak? Szóval az, hogy itt megtörténik valami, itt az ember-állat kapcsolat létrejön, de utána ez mennyire tudja a jövőben valaki használni ezt a tudást?
Nekem mindig az a legnagyobb visszajelzés, hogy visszajönnek hozzánk. Tehát, hogy mondjuk így évente vagy fél évente visszajönnek a csapatukkal. És arról számolnak be, hogy így óriási változásokat generál ez a működésben, a hatékonyságban, a kommunikációban, a kapcsolódásban, és pontosan ezért, mert hogy a vezetőknél, így főleg azért, mert hogy nagyon nagy a hajtás, nagyon nagy a kiégés lehetősége, nagyon átpolitizált helyzetben vannak, egy embernek a véleménye vagy szava, az nem fog akkor áthatni, mint egy helyzet, amiben látja magát, mondjuk akár a csoport vagy a csapatával együtt, ahol így egyszerűen annyira látszik, hogy ki mit csinál, milyen szerepben van, milyen attitűdöt vesz föl, hogyan bírja azt, hogyha valami nem sikerül, mit definiálő sikerként. Szóval rengeteg minden elő tud itt jönni, amit ők utána tovább visznek, és nem azért viszik tovább, mert valamiféle valaki így szónokolt nekik, vagy megmondta, hogy mit kell csinálni, hanem azért, mert van hozzá érzés, és azok az élmények rögzülnek az emberekben, amihez van erős érzés, vagy érzelem, azok sokkal-sokkal mélyebben tudnak utána megmaradni emlékként, és támogatni, felidéződni bizonyos helyzetekben.
Ezt a natív metódot egyébként mikor találtad ki, hogy ez legyen? Tehát ez mikor merült fel annak a lehetőség egyáltalán, hogy ez egy tréning lehet?
Hát 8 éve kezdtem el ezzel foglalkozni, és tanultam, tehát nagy részét azt a módszertannak tanultam, illetve több módszertanból építettem fel a sajátomat egy német szervezetnél, akkor még Magyarországon eléggé kis, hogy mondják ezt, milyen cipőbe járt?
Gyerekcipő
az járt ez a helyzet. Ugye a lovas pszichoterápiáról már akkor is volt szó, de arról, hogy ezzel lehet akár így vállalatokkal foglalkozni, egyénekkel, önismereti helyzetekben. Ez még nem volt egy elterjedt dolog, és 8 éve alapítottam. És azóta is így folyamatosan nyilván fejlődik meg, meg most már tanítom is ezt.
A lovakkal való kapcsolat, az ugye az elején beszéltünk arról, hogy ez valahol egy történelmi dolog, de ez, ugye mi gondoljuk azt, hogy ilyen lovas nemzet vagyunk, nem tudom, valaki azt, hogy focista nemzet, valaki azt, hogy lovas nemzet, szóval igazából mindenkinek megvan a maga nemzeti érzelme, de mennyire lehet azt mondani, hogy ez egy kifejezetten magyar dolog. Bizonyos népeknél ez hogyan oszlik meg? Mennyire lokalizált ez, mennyire személyre szabható ez a magyaroknál?
Én amikor így a saját identitás tudatommal foglalkoztam, meg azzal, hogy a magyarság az mondjuk bennem hogy van, akkor mondjuk én nyilván a lovakhoz nyúltam vissza, és akkor elmentem a Kassai Lajoshoz, és elkezdtem tőle lovasi jászatot tanulni, és beszélgetni vele, és én nagyon meg tudtam találni ebben a tevékenységben az én gyökereimet, és ezek nem is feltétlenül ilyen megfogalmazható dolgok, hanem egyszerűen egy érzés, hogy ez a mozdulat, ez a mozgásforma, a lóval való foglalkozás, ez engem elvisz valahova, valami ősi, nem tudom, helyre, ami számomra fontos, és szerintem a magyaroknak a múltjában ez a része az, hogy mi mondjuk így nagyon szuperül tudtunk így a lovakkal együtt lenni, és akár ezt a hadászatban is alkalmazni mesterien, az valami, amire büszkék lehetünk. Nyilván Németországban főleg az ugratás, a lovasport, a versenysport van előtérben. A mongolok azok megint teljesen máshogy állnak a lovakhoz, mert ugye ők így társként használják őket, de közben eszközként is. Tehát ott úgy van, hogy ott kint vannak a lovak, azt egyet befognak, nem nagyon foglalkoznak így lókiképzéssel, rárakják a felszerelést, aztán mennek néha megeszik őket. Szóval, hogy az meg egy ilyen, az meg az élet ott, az ugye nagyon természetes helyzet. De hogy Amerikában meg, ahol meg az önfejlesztés coaching, az így nagyon-nagyon trending, és nagyon előtérben van, ott teljesen természetes, hogy csinálnak ilyet. Most jöttem haza Amerikából, ahol ugye ilyen emotional support animalekkel utaznak. Tehát most már van a reptereken külön szoba, ahol, bocsánat, igen, terápiás állatokkal, vagy ilyen nem érzelmi támogató terápiás állatokkal utaznak, és viszik őket a repülőn magukkal.
Szóval, egy lovat nem tudnak vinni magukkal.
Tudnak egyébként, csak nyilván nem az utastérben, de van, aki viszi a lovát is magával a repülővel. És hogy ott meg ez így, oké, hát akkor valakinek ez bejön, akkor bejön. Szóval, hogy nagyon sokféleképpen kapcsolódunk ehhez, de hogy igen, ez mindig érdekes megfigyelni, hogy hol, milyen helyeken így hogyan jelenik meg a ló a köztudatban.
Kovalik Natasával beszélgettünk, a Natív Metód megálmodajával meghallgattunk egy zenét, aztán itt folytatjuk?
Persze.
Jó, akkor legyen így, és akkor pár perc múlva visszatérünk.